Én is szeretettel köszöntök mindenkit, örülök, hogy együtt vagyunk. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, olyan jó volt arról zengeni, hogy Te szabadítottál meg bennünket. Neked még a neved is azt jelenti, hogy szabadító, és olyan sok minden van az életünkben, amiben rabságban látjuk magunkat. Köszönjük, hogy kinyitottad a börtönünk ajtaját. Hálát adunk neked azért, hogy ismerhetünk téged, aki a szabadító vagy, és köszönjük, ha már személyesen is átélhettük azt a szabadságot, amit te kínálsz. De mindenek előtt áldunk téged azért, hogy ebben a szabadságban minden nap élhetünk, megállhatunk. Köszönjük, hogy ennek a felelőssége az, amire ma tanítani akarsz bennünket. Kérünk téged azért, hogy ajándékozz meg minket azzal, hogy hadd értsük egyre valóságosabban, mit jelent a szabad élet, a tőled kapott, megszabadított élet valósága, és hadd tudjunk annak a felelősségével helyesen élni. Amen. Mielőtt felolvasnám az igét, azelőtt egy olyan dolog, ami eszembe juttatta Jézusnak a szavát, hogy Isten időnként kisdedek, gyermekek szava által is tanít minket, és úgy összekapcsolódott az egész napunknak az üzenetével. A héten hazajött egyik nap a kislányom az iskolából, ő most másodikos, már megtanult olvasni, de sokat is olvas, szeret olvasni, de időnként még ugye félreolvas szavakat, tehát ez még velünk régóta olvasó emberekkel is előfordul. Azt mondta, hogy az üzenőfüzetükbe kaptak egy papírt, egy szórólapot erről a mai napról, és hogy ahogy olvasta ezt a papírt, a címet véletlenül rosszul olvasta elsőre, azt olvasta, hogy felsős férfiak. És úgy megállított engem ez a gondolat, nem hagyott nyugodni, hogy valóban, hogyha a hitiskolájában gondolkozunk, akkor a felsős férfiak azok már felelős férfiak kell legyenek. A felelősség az nem olyas valami, amit a főiskolán vagy az egyetemen úgy specializálódunk rá, hogy van, aki a gyerekek közötti szolgálatot tanulgatja, van, aki a hitiskolájában, hit egyetemén vagy főiskoláján az idősek között tevékenykedik, van olyan, aki presbiterként, vagy van olyan, aki az autós szolgálatban, és hát vannak olyanok, akik meg a felelősséget tanulják. Nem így történik ez a dolog. De még csak nem is úgy, ahogyan József Attilától tudjuk, hogy egy középiskolás fokon valami magasabb szintű ismeret a felelősség. Sőt, még csak nem is a felső tagozatban tanuljuk, hiszen hogyha felsős férfiak már felelős férfiak, akkor ők már alsó tagozatban megtanulták. A hitiskolájában elemi szintű ismeret, azt gondolom, a felelősség, erre tanított engem a kislányom ezen a héten, elemi szintű ismeret, amit az elején meg kell tanulni, és persze aztán folyamatosan és egyre mélyebben és egyre nagyobb összefüggésekben tanuljuk, hogy a számtant is van, aki még egyetemen is tanulja, de a számtant azt nem ott kezdjük el tanulni, hanem reménység szerint az első napokban az iskolában, úgyhogy ha hitben járunk, akkor érdemes ennek a fényében végig gondolni mindazt, amiről ma szó lesz, hogy ez nem csupán egy olyan kívánalom, ahova majd egyszer jó lenne eljutni, hanem ez bizony az alapokhoz tartozik, az elemi ismeretekhez tartozik. Vajon felsős férfiak vagyunk-e már, vagy még nem kezdtük meg azt az iskolát, ahol a felelősségre akar Isten tanítani minket. Ahogyan készültem erre a mai napra, sokan vannak közöttünk, akik a bibliaolvasó kalauz szerint olvassák az igét, és újra meg újra megállított engem Ezékiel próféta könyve. Én azt látom, hogy Ezékiel próféta könyvének az egyik központi üzenete a felelősség. Aki esetleg ezzel a szemmel nem olvasta még, az javaslom, hogy a következő időszakban, amikor folytatjuk a kalauz szerint az Ezékiel könyvének az olvasását, nagyon érdemes megfigyelni, hogy milyen sokféle oldalról beszél a felelősségről. A próféta a saját sorsunkért való felelősségünkről, a következő nemzedékek sorsáért való felelősségünkről, a környezetünk, a népünkért viselt felelősségünkről, az Isten népéért viselt felelősségről, de következetesen mindezekről úgy beszél, mint amik Isten előtti felelősségeink. És most az a szakasz, amit tegnap előtt olvastunk, abból olvasnék fel egy valamivel talán hosszabb szakasz, 23 verset, ami ezt az Isten előtti felelősségünket néhány oldalról nagyon világossá teszi. Ezékiel könyve 18. részének első 23 versét olvasom. Így szólt hozzám az Úr igéje. Hogy mondhattok ilyen közmondást Izrael földjéről, az apák ettek egrest, és a fiak fogavásott el tőle. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem fogjátok többé ezt a közmondást mondogatni Izraelben. Mert minden lélek az enyém, az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. Ha valaki igaz, ha törvény és igazság szerint él, nem eszik a hegyeken bemutatott áldozatból, nem tekint föl Izrael házának bálványaira, nem teszi tisztátalanná fele barátja feleségét, és nem közeledik asszonyhoz tisztulása idején, senkit sem nyomorgat, visszaadja adósának a zálogot, nem rabol el semmit, kenyeréből ad az éhezőnek, és a mesztelent felruházza, kamatot nem szed, uzsorát nem vesz, tartózkodik az álnokságtól, igazságosan ítélkezik a peres felek között, rendelkezéseim szerint él, törvényeimet megtartja és hűségesen teljesíti, az ilyen ember igaz, ő élni fog, így szól az én Uram az Úr. Ha olyan fia születik, aki rabló és vérontó lesz, és csak egyet is elkövet ezekből, bár apja mindezt nem követte el, eszik a hegyeken bemutatott áldozatból, tisztátalanná teszi fele barátja feleségét, nyomorgatja a nincstelent és szegényt, mindenfélét rabol, az zálogot nem adja vissza, föltekint a bálványokra és utálatos dolgokat követ el, kamatot szed és uzsorát vesz, az ilyen éljen, nem fog élni. Mivel elkövette mindezeket az utálatos dolgokat, halállal lakoljon, vére őt terheli. Ha azonban ennek olyan fia születik, aki látja apja vétkeit, amelyeket az elkövet, látja ugyan, de ő maga nem követel olyanokat, nem eszik a hegyeken bemutatott áldozatból, nem tekint föl Izrael házának bálványaira, nem teszi tisztátalanná fele barátja feleségét, nem nyomorgat senkit, nem tartja vissza a zálogot, nem rabol el semmit, kenyeréből ad az éhezőnek és felruházza a mesztelent, tartózkodik az álnokságtól, kamatot és uzsorát nem szed, törvényeimet teljesíti és rendelkezéseim szerint él, az ilyen nem hal meg apja bűne miatt, hanem élni fog. Apja azonban, mivel sanyargatta és kirabolta embertársát, és csak rosszat tett népe között, meg fog halni bűne miatt. Ti ezt mondjátok, miért nem bűnhődik a fiú is az apa bűne miatt? Ez a fiú a törvény és igazság szerint él. Minden rendelkezésemet megtartja és teljesíti, ezért élni fog. Annak kell meghalnia, aki vétkezett. A fiú nem bűnhődik az apja bűne miatt. Az apa sem bűnhődik a fia bűne miatt. Igazságáért csak az igaz kap jutalmat, a bűn pedig csak magát a bűnös terheli. De ha a bűnös megtér, és nem követi el többé vétkeit, hanem megtartja minden rendelkezésemet, törvény és igazság szerint él, akkor élni fog, nem kell meghalnia. Azokat a vétkeket, amelyeket elkövetett, elfelejtem majd neki. Azokért az igaz tettekért, amelyeket véghez vitt, élni fog. Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az én Uram az Úr, hanem azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen. Milyen a felelősségünk Isten előtt? Én három szócskát fogalmaztam meg annak alapján, amit Ezékiel próféta leír. Az első az, hogy személyes felelősségünk van Isten előtt. Nem örökölt felelősségünk van, ahogyan itt írja Ezékiel próféta, hogy azt szerették mondogatni Isten népében, és talán hasonló dolgokat mi is szoktunk időnként mondogatni, hogy az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle. Az apák követtek el valamit, és mi isszuk meg a következményeit, mi isszuk meg annak a levét. Azt mondja a próféta, hogy nem mutogathatok vissza a szüleimre. Hat az életemre az, hogy mit tettek a szüleim, de nem az határozza meg az életemet. Ezt a kettőt nagyon világosan meg kell különböztetnünk egymástól. Nem örökölt, hanem személyes felelősségünk van Isten színe előtt. A Biblia tud arról, hogy van örökségünk, és hogy az az örökség, amit kaptunk, az sokféle módon hat az életünkre. De az örökségért, amit kaptam, nem én vagyok felelős. Azért az örökségért, amit hagyok az utódaimra, azért felelős vagyok. Az nem érdektelen, hogy milyen örökség az, amit továbbadok, de az, hogy milyen örökséget kaptam, az nem az én felelősségem. Sokféle örökségünk van. Van anyagi örökségünk, ki többet, ki kevesebbet örököl a szüleitől, ki nagyobb vagyont, van, aki házat, van, aki autót, van, aki talán telket, mindenfélét örökölhet, de nem csak anyagi örökségünk van, ez is kihat az életünkre. De nem csak ez van. Van olyan kapcsolat, amit örököltünk a szüleinktől, hogy szüleink bejáratosak bizonyos körökbe, és ott tudnak mi rólunk, és ismernek minket, és bizony használhatjuk jól, és használhatjuk rosszul ezeket a kapcsolatokat. De van szellemi örökségünk is. Az, hogy kit milyen iskolába járattak. Az, hogy kinek milyen lehetőségeket adtak meg a tanulás területén, mire ösztönözték őt a szüleit, ez a szellemi örökséghez tartozik. És bizony a Biblia beszél arról, hogy van lelki örökségünk is. Isten olyan világosan és sokakat megütköztetően beszél a 10 parancsolatban erről, amikor a 2. parancsolat kapcsán azt mondja, hogy ne csináljunk bálványokat, ne imádjuk és ne tiszteljük azokat, mert, mondja Isten, én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is 3, sőt 4 nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok 1000 nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat. Ezen sokan megütköznek, hogy mi az, hogy Isten megbüntet. Itt igazából éppen erről a lelki örökségről van szó. Hogyha valaki egy olyan családban nőtt föl, ahol Istent káromolták, megvetették, ahol Istenről mindenféle hamis tanítást adtak, akkor bizony ennek a következményei a következő generációk életében is megjelennek. De ugyanígy az áldás is megjelenik. Viszont az örökségünk az nem a mi felelősségünk, amit kaptunk örökséget. Az a kérdés, hogy mit kezdünk az örökséggel. Az, hogy hogyan élek az örökséggel. És olyan szép ebben a szakaszban a prófétánál azt látni, ha azonban annak, aki bűnöket követett el, olyan fia születik, aki látja apja vétkeit, amelyeket az elkövet, látja ugyan, de ő maga nem követel olyanokat, akkor nem fog meghalni az apja vétke miatt, hanem élni fog. Ha látja, de nem követi. Ha nemet mond az atyai örökségre. Ha azt mondja, hogy én nem akarom e szerint élni tovább az életemet. Személyes felelősségünk van, komolyan vesszük-e ezt? Komolyan veszem-e azt, hogy az én tetteimért nem a szüleim felelősek? Meg nem a feleségem felelős? Meg nem a gyermekeim felelősek. Ugye milyen sokszor fogalmazunk, hogy kiborítottak azok az, és akkor mondjuk, hogy milyen gyermekek. Nem ők borítottak ki, én borultam ki. Ők sok mindent tettek azért, hogy támogassanak engem ebben, de én voltam az, aki kiborultam. Nem a szomszédom, nem a testvéreim, nem a gyülekezet többi tagja, nem a főnököm, vagy nem a beosztottaim felelősek azért, amit én teszek. Isten színe előtt, az én szavaimért, az én tetteimért, az én indulataimért, én vagyok a felelős. Komolyan veszem-e ezt a személyes felelősséget? Isten iskolájában ezt a személyes felelősséget tanuljuk a kezdetektől fogva. Aztán a másik, amit a próféta mond, az a teljes körű felelősség. Nem csupán bizonyos területekre igaz, hanem az életem minden területére nézve felelősségem van Isten előtt. Azt mondja, mikor leírja ezt a hosszú sort, hogy milyen területeken figyeli Isten az életünket, és ez csak egy példagyűjtemény, hogyha a teljes szentírást olvassuk, azt mondja, ha olyan fia születik az igaz embernek, aki rabló és vérontó lesz, és csak egyet is elkövet ezekből. Csak egyet is elkövet ezekből. A Biblia a felelősség kérdéséhez nem valamiféle ilyen pénzforgalmi szemlélettel közeledik, hogy van egy tartozik rovat, meg van egy követel rovat, Isten felé van egy tartozásunk, meg van egy másik rovat, amiben elvárjuk azt, hogy Isten dicsérjen meg, aztán majd valahogyan megegyezünk Istennel, hogy kiegyenlítsük a kettőt egymással. A Biblia nem így gondolkozik erről. Eszembe jutott, és azt gondolom, hogy nagyon sokszor jellemzi a gondolkozásunkat, bár nyilvánvaló, hogy az író ezt viccesnek szánta, de sajnos nem mindig vicces. Rejtő Jenőnek én nagyon szeretem a 14 karátos autó című regényét, és abban vannak ezek az ilyen kis stílű bűnözők, akik a következő megfogalmazást adják, hogy miért segítenek valakin. Azt mondja, hogy az ember annyi rosszat tesz, hogy jól esik néha leírni valamit a számadásból. És aztán utána kicsit később azt mondja ugyanez az ember, úgy illik, hogy mi is tegyünk valami jót, hogy védjünk és gyámolítsunk egy gyengét, mert ezt mégiscsak betudják nekünk tárgyalás előtt a túlvilági tényállásunkba. Azt gondolom, hogy sokszor hajlamosak vagyunk így gondolkozni. vagy legalábbis magamat ezen kapom, hogy Isten előtt azért mégsem vagyok olyan rossz, mint mások, akik a környezetemben vannak. Nagyon fontos azt látni, hogy Jézus egész egyértelműen lezárja ennek az útját. Annyira egyértelmű, annyira kijózanító az, amit Jézus mond. Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor a szántás vagy legeltetés után megjön a mezőről, jöjj ide hamar és ülj az asztalhoz. Nem azt mondja inkább neki, készíts nekem valami vacsorára valót. Övezd fel magadat és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom, te majd azután egyél és igyál. Vajon megköszöni annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsolt neki? Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt, haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt. És hogyha valamit nem tettem meg, amit Isten felelősségemre bízott, akkor nem mondhatom azt, hogy de egyébként egy csomó minden területen teljesítettem a felelősségeimet. Eszembe jutott az a Rudolf Höss, aki ugye az auschwitzi haláltábornak a vezetője volt, és nagyon érdekes voltak mindenféle pszichológusi feljegyzések, mikor a nürnbergi perek idején ő vele beszélgettek, hogy mennyire nem értette a felelősségnek a kérdését ez az ember. És elmondta azt, hogy ténylegesen több millió ember halálára adott parancsot, de aztán hozzátett, hogy ő nem bántalmazott senkit. Ő maga is parancsot kapott, ő azt teljesítette, nem volt kérdés számára, hogy kivégzi azokat, akikre azt mondják, hogy azokat végezze ki, de ő személyesen senkit se bántalmazott. Igazán nincs oka arra, hogy őt emiatt bűnösnek tekintsék. És ugyanakkor fordítva is igaz, hogy lehet, hogy valakinek olyan életműve van, amiért fölnéznek rá, amiért megbecsülik, mert segít a szegényeken és gondoskodik róluk, és harcol másoknak a jogaiért és lehetőségeiért, de hogyha mögé nézünk, hogy mi van az otthonában, hogy mondjuk hogyan él, vagy hogyan szenved mellette a felesége, hogyan szenvednek mellette a gyermekei, nem hivatkozhat Isten előtt arra, hogy én milyen nagyszerű dolgokat vittem végbe. A teljes életünk felelősségét Isten ránk bízta. És a harmadik, amiről a próféta is beszél, és a teljes szentírás fényében ez talán a legfontosabb kérdés a felelősségünkkel kapcsolatban. Személyes, teljes körű, és mégis a Biblia arról beszél, hogy átvállalt felelősség az, amit Isten mi rajtunk számon kér, vagy amit mi nekünk ad Isten. Nem arról van szó, hogy Isten azt mondaná, hogy a mi felelősségünket megszünteti, hogy az elévülne. Nem is arról van szó, hogy mi áttolhatjuk másra, áthárítatjuk másra a felelősségünket. Arról van szó, hogy van valaki, aki átvállalta a felelősségünket. Ezékiel próféta arról beszél, hogy ha a bűnös megtér és nem követi el többé vétkeit, hanem megtartja minden rendelkezésemet törvény és igazság szerint él, akkor élni fog, nem kell meghalnia. Azokat a vétkeket, amelyeket elkövetett, elfelejtem majd neki. Az nem azt jelenti, hogy Isten azokat a vétkeket a továbbiakban úgy tekinti, mintha nem történtek volna meg. Mert hogy azok a vétkek tovább mérgeznének, hogyha úgy tekintenénk, hogy mintha nem lennének. Isten nem nekünk rója föl ezeket a vétkeket. Van lehetőség megtérni. Ha súlyos teher a vállamon a felelősségem, van valaki, akinek átadhatom. Jézus Krisztus átvállalta, a saját vállára vette a mi felelősségünknek a terhét. És ez nem felszabadít bennünket a felelőtlenségre. Továbbra sem szünteti meg a felelősségünket, hanem egy magasabb szintű felelősséget jelent. Magasabb szintű felelősséget jelent, hiszen már lehetőségem van arra, hogy Jézus Krisztussal együtt hordozzam azt, amit egyedül nem tudtam hordozni, aminek egyedül nem tudtam megfelelni. Magasabb szintű felelősséggel ajándékoz meg Isten. Azt olvastam egyszer, és ezzel a mondattal fejezném be, ezt a mondatot vigyük el magunkkal, hogy a felelősség valódi kérdése, mi az, amit te felelsz Isten lehetőségeire? A magunk lehetőségeit eljátszottuk már. a magunk lehetőségei, ha Isten igéjének a fényében megállunk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy mindannyiunknak vannak olyan pontok az életében, amelyek miatt Isten jogosan mondaná azt, hogy vége a lehetőségeidnek, hogy nincsen több lehetőséged. Az a kérdés, hogy mit felelsz Isten lehetőségeire. Annak az Istennek a lehetőségeire, aki megteremtett téged, és aki meg tudja ajándékozni, hogy hasznosan, értékesen törzd az életedet, annak az Istennek a lehetőségeire, aki megteremtette a házastársadat, azt az asszonyt, akit melléd adott, és akinek az életét meg tudja tölteni rajtad keresztül, olyan gazdagsággal, amit csak ő adhat, te nem adhatsz neki, aki megalkotta a gyermekeidet, aki neked ajándékozta a szüleidet, akikről lehet, hogy most gondoskodnod kell, és te átérzed, hogy nem vagy képes arra, hogy minden felelősségét átvállal, de Isten megajándékoz a maga lehetőségeivel, a munkádat is tőle kaptad, hatalmas gazdagságot adott a felelősségben, az ő hatalmas ajándékait adhatod tovább azoknak, akiket rád bízott. A felelősség kérdése, mit felelsz Isten lehetőségeire? Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te arra tanítasz, ami nélkül az egész hitélet haszontalan, értéktelen, arra, ami elemi, alapvető ismeret. Köszönjük, Úr Jézus, hogy rád nézhetünk, és tőled tanulhatjuk, hogy hogyan hordoztad te a felelősséget, a te atyától kapott felelősséget, és köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy te vagy az, aki hordozni akarod a mi felelősségünket is velünk együtt. Áldunk téged azért, mert nem megszünteted a felelősségünket, nem felelőtlenné akarsz tenni, hanem képessé, alkalmassá akarsz tenni arra, hogy valóban tudjunk élni a tőled kapott felelősségünkkel. Kérünk, hogy teled meg így a mai napunkat, hogy ezt értsük, tanuljuk, hogy erősödjünk meg ebben. Adjál bölcsességet előadónknak, hogy mindazt, amit rábíztál, el tudja mondani nekünk. Adjál áldást az elcsendesedésre, adjál áldást a bizonyságtevőknek a szavaira, hogy mindezek véghez vigyék mi bennünk azt, amiért adtad. Köszönjük, hogy hallgathatunk téged, add, hogy valóban előtted legyen nyitva a fülünk, a gondolataink és a szívünk. Amen. Énekeljük el a 789. dicséretünket ebből a már ismert Barna Dunamellék énekeskönyvből. Új szívet adj, Uram, én nekem, új szívet adj, én Istenem.